Mária Rádió Cegléd, FM 88,3.
Szeretettel köszöntöm akkor a Mária Rádió hallgatóit. Hát én szeretnék beszámolni most az elmúlt hétről, amikor is egy hétnapos lengyel utazáson vettem részt, ami csodálatos élményekkel jöttem haza, amiről már én tudom, hogy nagyon sokat meséltem a lengyel utakról, de most újabb helyeken is voltunk, de a régieket is, ami nekem újabb élmény volt, azt is még belefoglalom.
Bocsánat, hány éve voltál ezelőtt Lengyelországban ilyen úton?
Hát most voltam, most jöttem meg.
Azelőtt?
Azelőtt minden évben körülbelül 6-szor, 6 év, igen. Körülbelül 6 éve, 6 év, 7 éve, minden évben megyek. És hát zömben ugyanazokra a helyekre, de mindig adódik egy-egy újabb zarándok hely, amiről most is például beszélni fogok. Első nap rögtön Csenszlóvába mentünk, hát Csenszlóváról én már rengeteget beszéltem, de onnan, miután volt a csenszlóvai kegykép előtt egy szentmisénk, onnan délután egy közeli búcsújáró helyre mentünk, úgy hívják ezt a búcsújáró helyet, hogy Gliviec. 1516. május első vasárnapján egy helyi földműves kiszántott a földből egy 9 cm magas Szűzmária szobrot, ami kőből van. Először a plébánia templomban, majd a megtalálás helyén emelt kápolnában őrizték. Ez a sok kegyelem és csoda által vált híressé, ismerté. Most itt utalok arra, hogy én tartottam Mária Besnyőről előadást, ahol ugyanez az eset történt, hogy a törökök lerombolták a Mária Besnyői templomot, és arra ment a Mária Besnyő, arra ment egy lovaskocsi, és a lovak megtorpantak, nem mentek tovább, és akkor akik ott azon a kocsin voltak, azt mondták, hogy ezek a lovak valamit jeleznek, és elkezdtek ott ásni. Rájöttek, hogy ott romok vannak, templomrom. Addig ástak, amíg megtaláltak egy Szűzmária szobrot, ami hát nem ilyen picike volt, de nem is nagy, egy olyan 40-50 cm magas szobor. És ott is ugyanez történt, hogy gyönyörű templomot építettek, aki járt már Mária Besnyőn, az láthatta, és ugyanez ilyen csodás események történtek ott is, ami arra késztette a zarándokokat, hogy tényleg azt egy kegyhelyé kérték a helyi püspököt, Szent Atyát, hogy kegyhelynek minősítsen. Na, itt is ugyanez történt. 1615-ben Dabrowski Anna, ez már Lengyelország, a helyi földbirtokos ide telepítette a domonkos rendet, akik átvették a kegyhely vezetését, és pompás háromhajós barokk templomot emeltek. A főoltár képe Szűzmária mennybe menetelét ábrázolja. A templomban őrzik Szent Jácint erekéjét, aki a lengyel tartomány alapítója volt, de ő alapította meg, mert úgy érti ezt a, ez, úgy érthető ez a mondat, hogy a Lengyelországban a domonkos szerzetes rendet ő telepítette le. Most ennek a festménye látható az egyik mellékoltáron. A rendkívüli kegyelmekről és gyógyulásokról tanúskodik a számos fogadalmi emléktárgy. A hivatalos elismerés a Szentszéktől 1922. február 22-én érkezett, amikor a szobor megkoronázását engedélyezték. Hát ott van a főoltáron a szobor, és gyönyörű aranyozott oltár veszi körül. Csodálatos az egész, ki van világítva. ami 1923 8. hónap 19-én meg is történt, ez a megkoronázás, és Szent Szaniszló püspök kezei által. Mivel a szűzanya szobra a földből került elő, ezért úgy a földművesek, mint a bányászok közben járójukat tisztelik benne. Hát nekünk egy domonkos atya tartott lengyelül előadás, de volt mellettünk tolmács is, aki aztán elmondta, hogy a templomról mit kell tudni. Na most ugye itt az van, hogy 1615-ben telepedett itt a domonkos rendet, és most 1615-től, ugye 600 év telt el 1715-ig, akkor volt a évfordulója, ugye ez 600 éves évforduló, és akkor gyönyörűen rendbe hozták a templom környékét is, maga a templom is csodálatos, nagy és szép, de a környezete is gyönyörűen parkírozva, gondolom, hogy ott körmenetet is tartanak, úgyhogy nagyon-nagyon el voltunk telve a szépségével, és azt mondtuk, hogy ide érdemes kijönni autóbusszal, aztán visszamentünk Częstochowába. Még egy másik búcsújáróhelyen voltunk, Mjehovba. Ez akkor történt, amikor Częstochowával visszautaztunk Krakóba, körülbelül 40 kilométerre fekszik Krakótól. A szentély kezdete a 12. századra vezethető vissza. Jaksa, miután szerencsésen megjárta a Szentföldet, 1156-ban fogadalmat tett, hogy szülő falujában, Mjehovban templomot építetett, és a templomban a szentföldi jeruzsálemi lovagrend szerzeteseit hívta meg, és letelepítette. Fogadalmát 1163-ban váltotta valóra, amikor is Jeruzsálemből több tucat zsák földet hozatott a Golgota hegyéről, és egy kis négyzet alakú templomot építetett a mai Úr sírja kápolnájának a helyén. Az Úr sírjai jeruzsálemi Úr sírjának a mintájára készült. Tehát ezt azért tette meg, hogy nehezen jutottak az emberek az akkori körülmények között, ugye nagyon nehezen lehetett eljutni Jeruzsálembe, zarándokoltak sokan, hisz tudjuk, hogy Szent István is Jeruzsálemben házat épített, ahol a magyar zarándokok megszállhattak. Nagyon nagy dolog volt ez akkor. De így a lengyelek el tudtak menni ebbe a templomba, és ott imádkoztak, persze szerzetesek segítségével, és átélték Jézus szenvedését ebbe a kis templomba. A templom maga óriási, tehát most a nagy templomról beszélek, gyönyörű, nyitva van. A templomban minden áldott nap szentségimádás van egy mellékoltárnál. Én azon döbbenek le, most már legalább itt 5-5-ször vagy 6-5-ször, én nem számolom tulajdonképpen, de biztos, hogy 6-szor voltam itt, de azelőtt 30 éve is voltam már Lengyelországban, Częstochowában, meg Krakóban, hogy a templom nyitva, és bejárnak a lengyelek oda szentségimádásra, de úgy, hogy negyed óráig ott érdel a szentség előtt, és imádkozik. De az a templom ott soha nem üres, és én számolom, hogy minimum 5-en, de általában inkább 10-en imádkoznak, és fontosnak tartják azt, hogy a kitett oltári szentség előtt adoráljanak, imádkozzanak. És én is annyira örömmel, ez nekem egy olyan élmény volt, hogy én olyan emberek között vagyok, akik szívesen jönnek az oltári szentség elé imádkozni, mert sajnos, ha itt Cegléden bemegyek a templomba, hétköznap, akkor itt üres a templom. Tehát ez is egy nagyon... Ja, és még valamit, igen, hogy amikor elindultunk visszafele, hát ez egy téren volt, téren állt a buszunk, a térnek a közepén egy turulmadár volt egy nagy oszlopon, és akkor az ember elgondolkozik, hogy mégis volt valami közös a magyarok meg a lengyerek eredetében, hogy ők is turulmadarat állítottak a térre. És nálunk is Szegléden is, és nagyon sok városban látunk turulmadarat, úgyhogy engem ez nagyon megdöbbentett, hogy talán van valami közös az eredetünkben. Egy másik új meglepetés volt Tinyec. Tinyec apátság Krakó mellett 20 kilométerre hatalmas mégkők sziklánkon álló Tinyecet az egyik magyar útikönyv szerint 1044-ben alapította első Kázmér lengyel fejedelem, más néven megújító Kázmér lengyelül Kazimiesz, egy másik magyar útikönyv szerint fia, Merész Borislav alapította az apátságot, de ez téves, Boleszláv mindössze 5 éves volt, még csak 1044-ben. A bencések egyébként röviddel a kereszténység lengyel felvétele után rögtön megjelentek Lengyelországban, első kolostorukat pedig itt Tinyecben létesítették. Petneki Áron művelődés történés szerint a Szent Péter és Pál titulusát viselő Tinyeci bencés apátság gazdagságát mi sem jellemzi jobban, hogy apátját Abba Centum Villarumként 100 falu, a falu apátját emlegették. A középkorban fontos szerepet játszott Dél-Lengyelország egyházi és kulturális életében. Történelmük során azonban kétszer is elűzték a bencéseket Tinyecből. 1656-ban a svédek gyújtották fel a kolostort, tehát azt tudjuk, hogy Częstochovát is be akarták venni a svédek, csak ott nem sikerült. 1816-ban meg az osztrákok oszlatták fel a szerzetesi közösséget. A nehézségek ellenére azonban mindig visszatértek. A menekülésüknek van magyar vonatkozása is egyébként. A svéd háború elől 1656-ban menekülő bencés atyák Magyarországon találtak menedéket, mert ugye ez egész 1000 év alatt így volt, hogy ha a magyar bajba volt, Lengyelországba menekült, ha a lengyel bajba volt, akkor jött Magyarországra, és itt kapott menedéket. Az osztrákok a bencések feloszlatása után 1821-ben püspöki székhelyét tették meg Tinyecet, ám az inkább az elmélkedő szerzetesi lét számára volt megfelelő, ezért csak 5 évig volt székhely, az egyházmegyei központot 1826-ban áthelyezték Tarnovba. Manapság egy jól működő, kellemes kolostor Tinyec, melynek várszerű kolostor udvarára egy öblös boltívű kettős kapun juthatunk be. Az igazi középkori hangulatot árasztó helyen megcsodálhatjuk a kolostor templomot, mely mai formájában a 17. századból származik, ennek helyén áll Kázmér által épített román stílusú bazilika, mely a tatárjárás idején teljesen elpusztult. A templomot műértők szerint leginkább gazdagon aranyozott barokk díszítései miatt érdemes megtekinteni. És ha jártasak vagyunk a lengyel történelemben, fontos megemlíteni, hogy a Tinyeci apátság a nyughelye az első Ulászló törvénytelen gyermekeként született Zbinyev lengyel fejedelemnek, aki 1102 és 1106 között volt az ország vezetője. Az épület falai között sétálva rápillanthatunk egy szürke-fekete emléktáblára. Konfederáció Barska, mely annak állít emléket, hogy az oroszok ellen szerveződött nemesi szövetség az úgynevezett Bari Konföderáció idején, ez volt a konfederátusok egyik utolsó mencsvára 1771-ben. A Bari Konföderáció alatt egy másik fekete márványtábla II. János Pál pápának állít emléket, a tábla felirata magyarul II. János Pál pápa, mint pap, püspök és bíboros többször lelki gyakorlatot tartott ebben a kolostorban, és látogatta az egyházközséget. Krisztus földi helytartójaként 2002. augusztus 12-én látogatta meg az apátságot. A rendszerváltozás óta gazdálkodó és önellátó kolostorban ezenkívül kiállítások is szoktak lenni különböző témákban. Érdekességként említek meg egy magyar vonatkozásút, monostori szőlő és gyógynövény kultúra Pannonhalmán címmel 2005-ben például időszaki kiállítás volt itt látható. Hát ezek voltak az újdonságok, és hát még jártunk messze olyan helyeken, ahol már voltunk, de hát végül is csodálatos dolgokon, hát Vadovicébe is nekem az a kedvenc helyem, mert ugye ott élt, és ott nagyon sok emlék van II. János Pálra, mert egy darabig ott éltek. Ezt tudjuk, hogy az édesapja az Osztrák-Magyar Monarchia ezredének a kapitánya volt, és hát főnőül vette Emilia Kacorszkova lengyel nőt, és őtől lett született aztán II. János Pál. Volt egy testvére, Edmund, aki orvos lett, de hamar meghalt, mint kezdő orvos. Aztán volt egy kis testvérük, egy kislány, az is meghalt, és sajnos az történt, hogy amikor mielőtt beköltöztek volna Krakóba, az édesanyja is meghalt, 9 évesen, és az édesapja akkor nagyon bánatos volt, és elvitte a fiát, a 9 éves fiát a Kárvárdia Zsebzsidovszkárba, ahol mi is voltunk az idén is. Egy gyönyörű zarándokhely, és ott van egy gyönyörű kegykép, mert egy is kegytemplom, és odaállította a fiát a kegykép elé, és azt mondta, hogy mától kezdve itt van a te édesanyád. Rábízta a szűzanyára a fiát, és nagyon nagy sikerrel, mert ugye szűzanya segítségével, meg hát az édesapjától rengeteg jót tanult, rendkívül fegyelmezett volt az édesapja, beosztotta az idejét, és sokszor történt, hogy felébredt Karol Vojtila, II. János Pál éjszaka gyerekkorában, és térdelve, imádkozva látta éjjel az édesapját. Az édesapja soha nem beszélt arról, hogy pap szeretné, ha pap legyen a fia, de mégis pap lett belőle. Az apja is beszélt nagyon jól németül, ez nagyon előnyére vált, mert ugye II. János Pál legalább 6-7 nyelven beszélt, és ahány helyre elutazott, külföldre, a világ minden részére, mindenhol, mindenki ezt tudott szólni, minden nyelven. Hát nagyon-nagyon nagy élmény volt nekem, mert odaálltunk a keresztkút elé, ahol legutolsó éveibe Lengyelországba letérdelt a keresztkúthoz, és azt mondta, hogy itt kezdődött el minden. engem nagyon lenyűgözött az ott létem. Imádkoztam a közbenjárásáért, és mikor ezt befejeztük a templomba, az imánkat, akkor elmentünk a cukrászdába, és ott a pápai krémest tettük, mert ő is ott bement az egyik cukrászdába, és hát nagyon finom krémest kínáltak neki. Na most a Kálvária Zsebzsidovszkán, ugye említettem, hogy mink ott is voltunk, ezen a búcsújáró helyen, hát ott is van egy ilyen óriási Kálvária keresztúttal, és oda is vittek Szentföldről földet, és ott is van olyan kis házikó, amiben ez a Szentföld el van helyezve, és ott megállnak a stációk alkalmával, ott is megállnak, és imádkoznak. Hát én ezen nem vettem részt, nem beültem a templomba, mert ugye a lábam nem olyan könnyen megy, és nagy élményben volt része, mert éppen püspöki mise volt a templomban, körülbelül 50 kispap püspöki mise jelenlétében ott gyönyörűen énekelt a kántor, a kóruson, orgonaszó, és onnan tudtam, hogy a kispapok, mert igaz, hogy nem voltak beöltözve, mert kezdők voltak, első évben még nem öltöztetik be őket, és a Mátyás atya mondta, hogy ezeket még nem, ezek meg még civilbe hozzák, és úgy imádkoztak. De hogy ott 50 kispap összejön és imádkozik, nekem az olyan lenyűgöző élmény volt, hogy hát sajnos itt nálunk a Váci Egyházmegyében nem is volt papi szentelés. Most átérek az utolsó napra, ami szintén nagyon nagy élmény volt, mert az utolsó nap elmentünk Zakopánéba, már akkor ez közel volt a szlovák határhoz, fönn a hegyekbe. Lehetett látni a csúcsokat onnan. És ott a gyönyörű templomot építettek a havasi pásztorok, akiket úgy hívnak, hogy gurálok. Ők faragták ki a templomnak a belsejét, úgyhogy az egész templom faragott fával van díszítve. Kettő templomot építettek, egy nagyot, meg egy kisebbet, de annyi zarándok van, hogy mind a két templomban, szinte minden órában szentmise van. A kapunál második János Pál szobra áll, bent az udvaron a fatimai angyal szobra, ahogy áldoztatja a három kis pásztort, a három kis pásztor ott térdel az angyal előtt, ugye az angyal kezében van a kehely, meg a szentostya. Az angyal egy nagyon szép imát mondott, és megtanította a gyerekeket, hogy imádkozzanak azokért is, akik még nem tértek meg. Azok helyett is imádkoznak, akik káromolják az Istent. És ez az ima ott van az angyal lábánál, egy márvány táblára vésve, persze lengyelül, de én tudom, hogy az az ima volt. Hálából építették a gurálok. A merényletből kigyógyult pápa emlékére és hálából a szűzanyának, hogy megmentette, mert azt mondta II. János Pál, hogy egy kéz irányította a lövedéket, ami elkanyarodott a hasába, és nem érte a ütőereket, a másik kéz a szűzanya keze volt, aki életbe tartotta és megmentette.
Mária Rádió Cegléd, FM 88,3.
reggeli magazin műsorunkban ceglédi stúdiónk adása után híreket mondunk.
A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes.